továbbra is Kovalik Balázs operarendező a vendégem, és már folytatjuk a beszélgetést. Van valami közös az operában és az angol abszolút humorban?
Hát nézd
most
maga.
A Holló Színházas alapító időszakra gondolok most. Ez, van-e valami kapocs, vagy ez két különböző ideget mozgat meg az emberben is benned?
Az opera önmagában olyan, mint egy angol abszurd, nem? Miről beszélünk?
Így van.
Tehát, hogy ez végső soron ugyanaz.
Akkor mehetünk tovább, akkor kész a válasz, ugye?
Kész a válasz.
Ennyi. Még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, akkor szót ejtettünk Münchenről, hogy milyen szexi az a hely, milyen tök jó, milyen tök varázslatos az a hely.
Hát legalábbis számomra.
Miért?
Nézd, ez egy olyan léptékű város, ami, hát jó, egyrészt a nosztalgia, én ott tanultam, nekem ott szocializálódtam, nekem azért oda kötődik, olyan, mint mindenkinek az egyetemi városa, vagy az egyetemi kampusza, sok-sok személyes élményem, sok személyes kalandom, hülyeségem, örömmel bánatom fűz oda pont. Most fizioterápiára jártam egy helyre, és az ott van azon a városrészen, annak idején a kollégium volt, és folyton ott kellett elmenni, és mindig fölnézek az ablakra, hogy ott éltem 4 évig. És így, hát azért ebben van egy ilyen kis szentimentalizmus is, de a másik az, hogy én azért szeretem ezt a várost, mert a léptéke közel áll hozzám, nem egy hazug metropolis, nem egy felfújt pörgés, de ugyanakkor mindent megkapsz, minőséget, kultúrát, de a másik oldalon meg a lazaságot és a természetességet. Azt tudom mondani, én ugye nem iszom sört, de amikor nyáron kiülsz egy sörkertbe, a sörkertek, a sörpadok Münchenben olyan mértékben tesznek egyenlőséget gazdag és szegény között, és ülnek egy asztalnál egymás mellett öltönyös bankárok és Schrödinger diákok, és ez olyan természetesen van jelen, ami azt mutatja, hogy ebben a városban van egy természetes befogadás, egy természetes elfogadás, miközben a bajorok azért elég nacionalisták és elég konzervatívok. Igen. És ennek ellenére ez nem jelenik meg ezekben a piszlicsári dolgokban. Tehát, hogy ez tök jó, és nem beszélhetek, vagy nem titkolhatom azt, hogy München nagyon közel van az Alpokhoz, és ez számomra egy nagyon lényeges dolog, hogy hegyek vannak a közelben, és nem a puszta semmi.
Igen. Egyébként ez az attitűd, ez a befogadóibb attitűd, mint ahogy mi gondoljuk ezt, ez a Magyarország más nagyobb városaiban is jelen van, vagy ez főleg Münchenre koncentrálódik?
Ez azért mindig a fővárosoknak egy nagyobb kiváltsága, más városokban is jelen van, de például azt tudom mondani neked, hogy a háború után, amikor a vendégmunkások és aztán különböző bevándorló népek megjelentek, Münchenben volt annyi ész, vagy volt annyi gondolat, hogy elszórták az embereket, nem jöttek létre gettók, nem jöttek létre olyan, hogy a török negyed, meg az arab negyed, meg a kínai negyed, meg a vietnámi negyed, ami bizonyos nagyvárosoknak jellemzője. És azért nincs is ilyen, és nincs ilyen gettósodás, és nem jött létre. Most, hogy az árak nagyon-nagyon megindultak, elkezdődött egy ilyen szeparálódás, hogy a csóróbbak és a gazdagabbak hogyan válnak külön, és nyilván a bevándorlók, azok általában kevesebb pénzzel rendelkeznek, és kezd egy ilyesmi kialakulni, de az, ami mondjuk Berlinben, hogy érted, bizonyos lakó telep negyedekben csak orosz szót hallottál, és orosz feliratokat láttál, és úgy érezted magad, mintha Oroszországban lennél, vagy ha átmentél a másik területre, Kreuzbergbe, akkor meg...
Neukölln, meg ezek ott ezek
a... Akkor meg Törökországban, vagy hogy ez Münchenben nem volt. Tehát, hogy valahogy olyan egészségesen keveredett mindig városban minden, valahogy olyan magától értetőbb, olyan normálisabb, olyan kevésbé kasztosodó. Nyilván van egy vitangazdag arisztokrácia, amikének felbecsülhetetlen pénzük valami.
Akik viszont őszintén viselkednek, mint az északi kollégáik, akik egy trendnek akarnak megfelelni, ugye? Legalábbis azt mondtad, hogy ez meglepett, és az Münchenben sokkal őszintébb ez az attitűd, hogy igen. Akkor
abszolút.
BMW-n van.
Nézd, hogy mondjuk, bicska nyitogató nyilvánvalóan, amikor így bevonul egy ilyen gazdag ember az autójával, a ruhájával, megjelenik egy színházi premiérre, de kicsit olyan az egész, hogy az őszinteségre ezt mondom, hogy hát nekem van pénzem, meg is mutatom. Hát persze, ez adott esetben dühítő, meg féltékenységre ad okot, de nem az van, ami mondjuk adott esetben a sváboknál, vagy adott esetben Berlinben, hogy ez úgy le van tagadva, és mindenki próbál csak olyan decensen, feketében, visszafogottan megjelenni egy koncerten, vagy egy premieren. Nem kell azt mindenkinek látni, hogy egyébként milyen vagyonom van. Hát ez is egy tendencia, csak ezt olyan vicces, hogy azt kell mondani, hogy ez olyan egészségtelen.
Igen, igen. Be tudok képzelni, hogy mondjuk mi lett a régi protestáns, a Lipcse, mit tudom, Dresda, meg ezek. Meg is Stuttgart is sokkal visszafogotta, mint München.
Persze. Nem? Stuttgart ugye, hát ott más vábok kifejezetten, tehát hogy nem kifele. Tehát ott egy premieren a fekete szín dominál, és szolidan visszafogottan, pedig hát ott is van pénz bőven. A Szászország az egy másik kaland, mert Szászország az egy nagy terület volt, és ez igazából egyrészt a protestánság, tehát hogy hogyan különbözik a protestáns a katolikustól, másrészt az, hogy hogyan különbözik aztán a kommunizmust megélt szász és a nem kommunizmust megélt szász között, tehát hogy lehet Szászország és Alsó Szászország és Sachsen-Anhalt, és hogy ott milyen reakciókat váltott ki az emberekből az a fajta politikai környezet, amiben éltek, gazdasági és politikai környezet természetesen. De ha azt nézed, és még jobban mikroszkóp alá veszed a dolgot, akkor az is egy nagyon nagy különbség, hogy csak Szászországon belül, akik protestánsok is, és kommunizmus is volt, mi a különbség Dresda, Lipcse és Chemnitz között, a három nagyváros, ami az egyik az arisztokrata város volt, a másik a gazdag kereskedő polgárok városa volt, és a harmadik a munkások városa volt. És ez milyen nyomokat hagyott a mai napig, és ez hogyan sugároz ki. Nyilván például Lipcsének a lakosság zömét elgázosították, ott maradt egy kereskedő város, amit utána a kommunista kereskedő várossá igyekezett átalakítani az államaparátus. Ez azért hihetetlenül szétrancsírozta az embereket, de ennek következtében nagyon más, még akkor is, hogyha igazából 40 percre van egymástól ez a három város. Tehát, hogy ugyanabban a kultúrkörben, és mégis mondom, nagyon-nagyon más társadalmi felépítésben. Mentalitásban.
Igen, igen. Legutóbb a Theodor Kurencis műpapeli fellépésén találkoztunk. Mit gondolsz róla, a jelenségről, az ő művészetéről, meg egyáltalán arról, amit képvisel, szerinted?
Én nagyon szeretem, azzal együtt, hogy nyilván nem mindig gondolom azt, hogy na most ez sikerült, vagy na most ez meggyőzött. Nagyon bírom, amikor emberek mondják, hogy jaj, de hogy milyen majom, és ahogy ilyen narcisztikusan és egocentrikusan vezényel, ez tagadhatatlan. De mit ér el vele? Tehát, hogy engem nem érdekel, hogy ki milyen majom, ha az eredmény az olyan, mint mondjuk ez a Csajkovszki 5. szimfónia, amit ott például hallottunk. Hát már bocsánat, de mikor hallottam én ezt a darabot így? És mikor hallottam azt, hogy egy karmester valóban valamit akar közölni egy művel, és azt át is tudja adni a zenekarának, és a zenekar ezt meg is tudja valósítani, és ez el is tud jutni hozzám, akkor hol érdekel engem, hogy hány fülbevalót hord és mit csinál? Az a baj, amikor fordítva van, érted? És csak a fülbevalót látom, meg a nem tudom, tetoválást, és közben nem szól meg semmi azon kívül, hogy csimbom cirkuszt hallunk. Na de hát ezt nem lehet ezzel mérni. Én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt a koncertet láthattam, mert itt is arról van szó, hogy hiába van Kurenciszen lemez, az engem nem érdekel, engem az érdekel, amikor az ott megszületik, és hát ott ez megszületett.
Még is azt gondolom, tehát én sem tudnék más mondani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk, abban bízom, hogy majd hamarosan egy Korsó Augustiner mellett, egy Augustiner Hellesz mellett majd ezt tudjuk folytatni egy müncheni sörkertben.
Legyen így.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Örülök.